Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Ifjabb Lakatos György hegedűművésszel, tanárral Balázs Zsanett beszélget. A beszélgetés második része következik.
Azt szeretném kérdezni, hogy amikor az ember szép környezetben játszik, főleg egy templomban, akkor megérzi az Isten jelenlétét? Vagy csak a zenére tud koncentrálni, és arra, hogy minden profin, minden hang szépen, tisztán szólaljon meg?
Azt hiszem, egy kicsit közelebb kerül az Úristenhez, hiszen mégiscsak az Isten házában szólal meg a zene. Ugyanakkor nem gondolom azt, hogy koncertező művészként bárkinek is különbséget kéne tennie a közt, hogy most milyen színpadon, mennyi ember előtt játszik. Szeretem arra nevelni a gyerekeket, hogy a színpadnak a tisztelete az nagyon-nagyon fontos. Idézőjelben teljesen mindegy, hogy hol játszunk, mikor játszunk, kinek játszunk. A lényeg az, hogy azt az üzenetet közvetíteni tudjuk, és azt a koncepciót, amit a zeneszerző közölni szeretne.
Ezt hogy lehet megéreztetni az emberekkel, ezt az üzenetet? Vagy mi az üzenet?
Ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy a szellemi és a lelki harmóniának az összetétele, összerakása. De hát adott egy zenemű, megvan a kotta, a instrumentalista megtanulja, de hát a kotta mögé kell nézni. Felmerül rengeteg kérdés. Mi inspirálta arra a zeneszerzőt, hogy ezt a művet megírja? Technikailag, zeneileg mit kell ahhoz tennem, hogy azt a fajta zenei szövetet a legjobb tudásom szerint eljátszam? És akkor valahogy összeérnek a dolgok. Egyfajta tudatosság van a gyakorlásban, fölépített rendszer szerint kell, hogy működjön véleményem szerint, és amikor eljutunk egy bizonyos szintre, mert úgy nagyjából birtokában vagyunk a darabnak, akkor a többi rész az igazából spontán, vagy talán még jobb szó az, hogy az ihletettség, a pillanatnak a varázsa valahogy meg kell, hogy jelenjen a produkcióban. Azok, akik elmennek egy koncertre, valami olyan feltöltődésben, szellemi és lelki feltöltődésben részesüljenek, amit a szürke hétköznapokban magukkal tudnak vinni. Ez nagyon fontos.
Szeretnék még két állomáshelyet kiemelni a te életedből. Az egyik a 2000-es jubileumi esztendő, amikor is most már Szent II. János pápának játszottál. Hogyan alakult ez? Hogyan történt a te életedben?
Mi római katolikus vallásúak vagyunk, és 8. kerületi Szent József plébániára jártunk. Bajzát Ferenc atya volt akkoriban a plébánia elöljárója. Édesapám családját jól ismerte, a 8. kerületben laktak hosszú ideig, és házasságot is ott kötöttek, tudomásom szerint a nagyszüleim apai részről. Szóval volt egy kapcsolat. Majd amikor 11-12 évesen már valamennyire tudtam megedülni, akkor az atya megkérte, hogy mi lenne, hogyha játszanék a templomban. És én ennek nagyon örültem. Természetesen. És ez viszonylag rendszeressé is vált. Karácsonykor, például az éjféli mise előtt én szólóhegedűre írtő műveket játszottam. Volt egy lehetőség zarándoklatra Máriacellben. Ez 2000-ben volt. Egy mise keretében az áldozásnál hegedültem, és második János pápa egyik előjárója is részt vett a Szentmisén, és nagyon tetszett neki az én játékom, sőt, mi több édesapám játéka is, mert ő is játszott a mise végén, és azt mondta, hogy mi lenne, hogyha nem csak itt, hanem ezt Rómában is megtennénk. Ha jól emlékszem, Bajzát atya egy zarándoklatot is szervezett, de hát itt nagyon egybeértek a dolgok. Lényeg a lényeg, én ezen az ifjúsági találkozón, ami 2000-ben volt, Szent Péter tér 13-14 ezer emberrel zsúfolásig megtelt, játszhattam egyedül, szólóban, ez is egy hihetetlen élmény volt számomra, jól emlékszem rá a mai napig, és ennek a játéknak a kapcsán kerültem kapcsolatba a vatikáni rádióval, és édesapámmal egyetemben Vercse Márta, az akkori szerkesztője a rádiónak, megkért, hogy menjünk be a rádióba, interjút készítettek velünk, játszottunk is, majd a Rai Televízió is, az olaszok is fölvettek néhány részt a játékunkból. Én akkor játszottam, mikor őszentsége kijött a bazilikából, édesapám pedig lenne, amikor visszament. Na és ezt követően fölmerült egy olyan lehetőség, hogy a következő évben, 2001-ben egy pápai audiencián lehetne részt venni. Hát természetesen az ember egy ilyenre nem tud nemet mondani. És ez meg is történt 2001-ben az ősz folyamán. Sok-sok emlék fűződik ehhez az élményhez, nem csak vallási értelemben, hiszen én akkor repültem igazán először életembe. Ez azért mondom, hogy igazán, mert édesapám rengeteget utazott, és kisgyermekként én mindig beszöktem a repülőtérnek olyan szegleteibe, ahová nem lett volna szabad, mert annyira vártam, és nagyon-nagyon kíváncsi voltam, de hát mindig el kellett vinni a kilátóig, meg minden, én nagyon izgatott voltam, hogyha repülőt láttam, mégiscsak hogy lehet az, hogy fönnmarad, és hát annyi embert szállít, ez engem kisgyerekként nagyon-nagyon érdekelt. Ez az élmény is, ez az eseményhez kapcsolódik. Vallási értelemben pedig nem. Akkortnájt azért már beteg volt a pápa, de mégis egy olyan békesség, szeretet volt ebben az idős emberben, hogy azt nem lehetett nem érzékelni. Tehát az ő jelenléte az valami olyan örömet sugárzott, ami nagyon-nagyon ritkaság.
A másik élmény, ami egy sokkal szomorúbb eseményhez köthető, az Habsburg Ottónak a temetési szertartásán való játék.
Igen.
Hogyan kerültél te kapcsolatba?
Édesapámon keresztül történt. Édesapám prímás, akkoriban Budapesten az állatkert melletti luxus étteremben játszott, hanem olyan hosszú ideig, csak 20 évig. És a rendszerváltás után az arisztokrácia előszeretette volt vendége ennek a bizonyos étteremnek. Azóta ez már egy kicsit megváltozott, és gyakorlatilag, ha jól emlékszem, nem volt olyan Habsburg esemény, amin édesapám és zenekara ne játszott volna. Én is ismerettséget köthettem néhány családtaggal. Ha jól emlékszem, György herceg és Mihály főherceg kérése volt az, hogyha lehetne a budapesti Szent István Bazilikában én is az édesapám két Ave Máriával emlékezzünk meg szegény Ottóról. Nagyon nehéz erről beszélni, mert én sok interjút, riportot hallottam vele, és egy hihetetlen képességű szellemi kvalitásokkal megáldott ember volt véleményem szerint.
Itt a gondolatsor elején elsütötted azt a szót, hogy prímás édesapád, ti roma származású család vagytok. Ez a zenében hogyan jelenik meg, hiszen általában arról hallunk a médiában, hogyha a romákról van szó, akkor vagy az kerül előtérbe, a negatívumot hangsúlyozzák inkább, vagy pedig a zene szeretetét ez a ti családotokban. Már félig meddig említetted, de mégis konkrétan hogyan jelenik meg?
Hát igen, a romákkal kapcsolatban zene, vagy éppenséggel a tánc szokott megjelenni. A zenének a szeretete, hát ez nagyon érdekes. Például van egy olyan muzsikus szokás, hogy a kórházból kihozott csecsemő kezébe otthon odaadják a vonót. Na most, ha ez a kis gyermek megfogja a vonót, és nem ejti el, akkor valószínűsítik, hogy hegedűs lesz belőle. Vagy valamilyen vonós hangszeres. Ez például egy szokás. Azt hiszem, hogy a zene szeretete, azon belül is a cigány zenének a szeretete, vagy egész pontosabban fogalmazva a magyar nótáknak a szeretete az 1900-as évek elejétől egészen más dimenzióba volt helyezve, sőt már egy kicsit az 1800-as évek közepétől. Tehát itt nagyon híres, elismert és méltán elismert primásokról beszélhetünk, akik hihetetlen életutat jártak be, és példát mutattak az utódoknak.
Tudnál egy-kettő nevet említeni a hallgatóknak?
Nagyon, nagyon szívesen, például idősebb Magyar Imre, aki korának az egyik legkiemelkedőbb primása volt. Hozzá van is családi kötődés, hiszen az én dédapám apai részről több mint 20 évet volt vele bőgős. Aztán most így a régiek közül debreceni kis Lajcsi nevét tudnám kiemelni, aki egy vidékről feljött roma család sarjaként elképesztő életutat járt be a legelőkelőbb budapesti éttermekben, játszott külföldön, vendégszerepelt, nem csak cigányzenét, hanem a régi értelembe vett kávéházi cigányzenét játszotta, operák, operettek, magyar nóták, csárdások, és éppen aktuális slágerek voltak programján. Aztán, hogy még tovább menjek az időben, ott volt idősebb Járóka Sándor, aki egy új szint vitt bele a 900-as évek, 1950-es, 60-as évektől a magyar zene világába. Úgyhogy a cigány muzsikusoknak azt hiszem, hogy Mária Terézia óta különösképpen nagy szerepe van a magyar történelembe. Hát ez a fajta szeretet vagy elismerés azért a mai napig is megvan. Vannak olyan fiatalok, akik ezt a műfajt öregbítik, és reméljük, hogy annak ellenére, hogy a világ azért már megváltozott, de fönn fog tudni maradni fiatal tehetségek által ez a magyar műfaj, ami, még egyszer hangsúlyozom, a magyar kultúrának a szerves része.
Mit szeretnek jobb játszani a roma zenészek? Inkább a cigány zenét, vagy pedig a klasszikus zenét?
Azt hiszem, hogy most már eljutottunk odáig, hogy mindkettőt, és hál' Istennek mindkettőt elég magas szinten tudják csinálni. Persze, én oktatóként azt látom, hogy egy idő után, 16-17 éves korban nagyjából el kell dönteni azt, hogy a cigányzene felé megyek el, vagy adott esetben egy könnyedebb műfaj felé, ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy az könnyű, sőt, minden idézőjelbe vett könnyű műfajnak megvannak a maga nehézségei, vagy esetleg a klasszikus zenében, a jazzben találom meg magamat. Azt kell mondanom, hogy én nem igazán találkoztam olyan muzsikussal, függetlenül, származásától függetlenül, aki több műfajban is nagyon-nagyon jó lenne. Persze olyan van, hogy valaki dolgozik egy adott műfajban, és tesz egy kirándulást egy másik műfaj felé. És az jó is, hiszen fölpezsdíti a muzsikust. De azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a saját maga szakmai, emberi és vallási útja, amit követni érdemes.
Ha már az utat említed, akkor engedj meg nekem egy személyes élményt. A józsefvárosi templomban hallottalak benneteket először játszani, édesapádat is, illetőleg téged is, és a játékotok gyönyörű, felemelő volt. Engem azt gondolom, hogy így visszatekintve közelebb vezetett, vitt az Istenhez. Ti ezt hogyan éritek meg? Játszotok egy gyönyörű, szép templomban, ami tele van emberekkel, és valamilyen szinten a zenének a szépségét is át kell adni, illetőleg közelebb is kell vinni őket az Istenhez.
Azt hiszem, hogy ebben a hit az, ami igazából, hogy úgy mondjam, kézzel fogható. De hát nem csak a templomban, hanem más helyszínen is úgy érdemes játszani szerintem, hogy élményekkel gazdagítsuk a közönséget. Itt akkor én is egy személyes esetet szeretnék elmesélni, ami most történt a nyár folyamán. Meghívtak engem egy rendezvényre, nem kellett játszanom, csak résztvevőként vettem részt ezen az eseményen. Odalép hozzám egy hölgy, és azt mondja nekem, hogy én emlékszem magára különben. És mondom, hát honnan, mikor találkoztunk, hol találkoztunk. Ó, hát 8 évvel ezelőtt, amikor vidéken játszott, én ott voltam. És tudja, az annyira gyönyörű volt. Tudja, hogy miért? Én akkor nagyon-nagyon rossz lelki állapotban voltam, elmondta, hogy mi történt vele. És nekem annyira jól esett, hogy ön lejött és zenélt nekünk. És ott volt, és én ezt nagyon szépen köszönöm. A zenének hihetetlen nagy ereje van, amire éppen akkor, abban a pillanatban, amikor a művész a színpadon van, nem is számít. Hát 8 év táblatából ez a hölgy emlékezett egy ilyen dologra, és ez nem miattam történt. Ennek én csak a részese vagyok, ez sokkal inkább a zenének a hatása az emberekre, a hallgatóságra.
Emlékszem arra is, hogy egyszer egy gyönyörű, szép Ave Máriát játszottál, és hát köztudott, hogy a roma származású emberekben van egyfajta mély Mária tisztelet.
Ó, hogy ne,
ez
igen.
Benned is megvan?
Azt hiszem, hogy igen. De ugye többször említetted a roma származást. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert hát, ami hallják a hallgatók, én megpróbálok itt magyarul beszélni, de hát érdekes ez a dolog, hiszen a muzsikus cigány társadalomnak a nagy része már nem nagyon beszél cigányul. De hát azt hiszem, hogy a 80%, akkor nem tudok, már annyira asszimilálódott az évtizedek, évszázadok folyamán, hogy ők mindig az adott népnek a nyelvét beszélték. Tehát, hogy mennyire vagyok én roma, az igazából egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és messzire vezet, de a pár szóval kellene elmondani, akkor azt mondanám, hogy a zene az, ami meghatározó. És ebben a tekintetben érzem azt, hogy igazából egy olyan gyökerekkel rendelkezem, ami arra predesztinál engem, hogy még jobb legyek a klasszikus zenében. És visszatérve a kérdésedre, a Mária tisztelet az erősen jelen van a romák életében, különösképpen az olácigányok életében. Erről is szeretnék elmondani egy rövid történetet a kedves hallgatóknak. Van egy nagyon nagy szeretetnek és tiszteletnek örvendő Mária kegyhely Magyarországon, Csatka. Csatka arról híres, hogy az 1600-1700-as években két fiúnak megjelent Szűz Mária, és a jelenésnek a helyszínén templomot állítottak, kegyhelyet, van egy forrásvíz, amit haza lehet vinni. Valahogy a Mária tisztelet számomra olyan, hogy az ősz folyamán több kisboldog asszony napjára esik mindig a csatkai búcsú, valahogy az ember közelebb kerül a természethez, Máriához. Hát hihetetlen hangulata van ennek a búcsúnak, de hát bűneiket megbánják, ugyanakkor hódolnak a természetnek, örülnek a napsütésnek, a jó időnek, a földnek, az evésnek, az ivásnak, a közösségi létnek jó értelembe véve. De hát voltunk úgy ott, hogy esküvők részesei lehettünk, és ez hihetetlen nagy, nem csak hogy embertömeget, hanem szeretetet és közösségi létet ad az olácigány embereknek. Mi, muzsikusok, azért szeretünk lemenni, és azon belül is a mi családunk, mert apai részről távoli rokonok móri származásúak voltak, Székesfehérvár mellett található Mór, ugye, és onnan viszonylag rövid idő alatt akkor még szekérrel le lehetett érni Csatkával. És ebből a korszakból maradt meg az a fajta tisztelet ennek a kegyhelynek. Általánosságban azt kell, hogy mondjam, hogy a romák mindig is, függetlenül attól, hogy milyen gazdba tartoztak, nagyon-nagyon erősen istenhitűek voltak. És szerintem azok is maradnak.
Nagyon sok mindent áttekintettünk ebben a beszélgetésben, részben a hitéletedet, részben a szakmai pályádat. Így a beszélgetés vége felé közeledve arra lennék kíváncsi, hogy mi az, amiről álmodsz, mi az, amit még szeretnél elérni az életedben a jövődre vonatkoztatva?
Több tervem van a jövőre vonatkoztatva. Első közt az szerepel, hogy ez a szolgalelkűség, ami jellemzi az én életutamat, fent maradjon, és ennek következtében koncertekkel meg tudjam örvendeztetni a hallgatóságot, a közönséget, lehetőség szerint minél több helyszínre eljussak. A másik, ami szervesen kapcsolódik ehhez a dologhoz, az pedig a pedagógiai munkásság. Tehát nagyon szeretném az eddigi élményeket, az eddig tanultakat átadni a fiataloknak. Hál' Istennek tehetséges emberekből itt Magyarországon akad bőven, de hát lesz dolgom.
Hát kívánom, hogy ezek a tervek váljanak valóra, és adja Isten, hogy mindig szolgalelkű tudj maradni. Köszönöm szépen az elhangzottakat.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Ifjabb Lakatos György, hegedűművésszel, tanárral, Balázs Anett beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
A lélek hangja.
16 óra 25 perc.
Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.